ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt a Családos Család Podcast, mellyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Hendel Éva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélkedő partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Családos Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
Mai adásunk témája a nagy családok, és ma is két vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus, szakértőként gyakran találkozhatunk vele különböző műsorokban és írott formában is. A hiteles információk kommunikálása miatt hozta létre a gyermekpszichológus blogot. Könyve a Magabiztos szülő címmel 2023-ban jelent meg, és érdekesség, hogy maga is nagy családban nőtt fel. Köszöntünk
Sziasztok.
Itt a stúdióban.
Sziasztok!
És végül, de nem utolsó sorban, Cutor Zoltán, énekes, zenész, zeneszerző, tanár. Korábban a Nyers, majd 2006-tól a Belmondó zenekar frontembere, az Artisius tisztségviselője. Harmadik házasságában él, 6 gyerek édesapja. Köszöntünk itt a stúdióban.
Így van, én is köszöntelek benneteket.
Abban segítsetek nekünk, kérlek, mielőtt elindítjuk a beszélgetést, hogy definiáljuk, hogy tulajdonképpen ki számít nagy családnak.
Hát a három vagy több gyerekes családokat hívjuk nagy családnak.
Hát, hogy ezek szerint akkor van ennek egy objektív definíciója is, egy ilyen akár tudományos vagy ilyen elfogadott definíciója. Nekem a nagy család az valamire fejemben többet jelent, mint három gyerek. Tehát, hogy sőt, jóval többet. Szerintem mondjuk egy ilyen, én mindig azt gondolom a nagy családról, amilyen be mondjuk apukám nőtt föl, akik 11-en születtek, mint testvérek, de abból heten érték meg a felnőtt kort, és valahogy úgy, én a régi családmodellre gondolom azt, hogy nagy család, mert valószínűleg mondjuk 50 vagy 70 évvel ezelőtt egy három gyerekes család az egyáltalán nem számított nagy családnak.
Igen, meg azért ez egy érdekes dolog, hogy egybe vagy külön írjuk, tehát szerintem így is egy kicsit más a jelentése, hogy nagy család, és akkor a tág családot értjük rajta, illetve ugye maga ez a nagy család, ez tényleg egy ilyen definíciónak számít, hogy a három vagy több gyerekes, de nyilván egy picit így az embernek a saját megélése is hozzáadódik ehhez, hogy én azt érzem, hogy a nagy, külön írva nagy családdal élek, vagy családban élek, és
mert ugye szerintem ezzel egyetértek, mert hogyha hallom ezt a fogalmat, akkor az is eszembe jut, hogy normálisan, vagy legalábbis az én elképzelésem és vágyaim szerint, és ha jól tudom, akkor a hagyományok szerint is a nagy családba, vagy az igazi családba generációk együttélése is beletartozik.
Ez így van.
És ez annyira normális lenne, és emlékszem, mikor kicsi voltam, nagyon sokat jártunk a nagymamámhoz, apukám testvére is, és ugye akkor nem volt telefon, vagy nagyon keveseknek volt csak telefonja, ilyen evidencia volt, hogy majdnem minden délután, vagy este felé a mamikánál van gyülekező, és akkor ott együtt voltunk, és beszélgettünk, játszottunk, csak úgy együtt voltunk, és ez ilyen természetes volt, hogy együtt vagyunk nála.
És ti mennyien voltatok, vagy vagytok testvérek?
Nekem csak egy húgom van.
Egy húgod van. Tehát te nem nagy családban nőttél fel, de neked lett egy jó nagy családod.
Hát, mégis van egy olyan érzés, hogy nagy családban nőttem fel, mert hogy mivel minden nap ott voltunk a nagymamáméknál, az unoka testvéreimmel együtt, és hétvégente ott aludtunk, valahogy ilyen evidens volt. Anyukámék, meg apukámék ágáról is, hogyha nekik valami dolguk van, vagy fiatalokként, ugye anyám 19 volt, apám meg 22, mikor születtem, hogy ők elmennének valahova, akkor evidens volt, hogy a nagyszülőknél lehet hagyni a gyereket. Ma már ez sokkal körülményesebb, hogy a nagyszülőknél adjuk a gyereket. És ez, nem tudom, hogy ez így jól vagy egészséges. Tehát annyira individualisták, tehát a mi szüleink volt az első olyan generáció, amikor akiket nem ért háborús trauma, tulajdonképpen burokban nőttek fel. Még azt is megkockáztatom, hogy sokkal nagyobb burokban, mint én vagy az engem követő nemzedékek.
Hát meg azért a mi generációnk is azért később vállal a gyereket, tehát a nagyszülők, az idősebbek általában, és például ez nekem is azok az emlékeim, hogy én nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, főleg az apai ágon lévő nagymamámnál, és most meg azon kapom magam, hogy anyukám azt mondja, hogy hát dolgozom, és nem tudok vigyázni a gyerekre is, és ők is talán tovább dolgoznak.
Ez, amit mondasz, hogy idősebbek szerintem, sokat számít.
Igen. Meg az, hogy távol élnek, tehát ugye a nukleáris családok, tehát a mag családok kialakulásának pont az a lényege, hogy már szétváltak ezek a több generációs családok, amikről beszélsz, és mondjuk városokba költöztek ezek a gyerekek, akik már ugye szülők lettek, és a szülők mondjuk maradtak vidéken, vagy egy másik lokáción, és aztán a távolság is befolyásolja azt, hogy nem lehet úgy a segítségüket igénybe venni, mondjuk így.
Rengeteget változott egyébként így az elmúlt évtizedekben a társadalmi berendezkedésünk is. Egyébként ez a különválás, vagy ez az individualizáció, ez gyakorlatilag az ipari forradalommal kezdődött, ahol ugye elindult ez a hullám, hogy városokba költöznek a fiatalok, mondjuk, vagy a családok, és hogy tényleg alapvetően így az emberi természetnek az a sajátossága, hogy közösségben élünk, szóval ezt azért, aki tanult történelmet, azt vissza tudja idézni, hogy ez volt a megtartó ereje a családnak, hogy közösségben vagyunk, és együtt próbáljuk az élet nehézségeit megoldani, és egy sokkal másabb definíciója volt a családnak, mint most, tehát nem szerelmi házasságokon alapult feltétlenül a család, hanem egy vagyoni közösségként, meg egy ilyen támogató közösségként. Sokszor ugye praktikus alapon, hogyha mondhatom így, és ugye ahogy itt teltek, főleg az utóbbi évtizedek, abban azért nagyon kiütközött, de főleg én a rendszerváltás utántól datálom még azt, hogy tényleg egyre individualistábbak lettünk. Ugye maga az, hogy a társadalmi forma demokratikussá vált, és az egyénnek az érdekei, az önérdekérvényesítés, a saját boldogulásom, ez ennyire nagyon előtérbe került. Ez hozott egy csomó olyan változást, mint például a nyugdíjkorhatárnak is a kitolódása. Az én nagymamám 55 évesen ment nyugdíjba, anyukám 65 évesen fog, tehát neki még van 2 év, és ugye nyilván a gyerekeknek sem mindegy, hogy egy 50 éves nagymama, vagy egy 70-hez közeledő nagyszülő az, aki vigyáz rá, vagy együtt tud lenni vele, és ugye nyilván, ahogy kinyílt a tér, és mondjuk akár már külföldre költöznek a nukleáris családok, elég sokan, úgy ez még távolabb került egymástól. És ugye az, hogy egy picit, hogyha belegondolunk, hogy a rendszerváltás előtti időben gyakorlatilag mindig diktatúrákban éltünk. Tehát ez egy teljesen más gyereknevelési, meg családstruktúrát kívánt. Maga az a társadalmi politikai rendszer, amiben éltünk, és hát tulajdonképpen azzal, ahogy ez megváltozott, és ugye most már nem az az érték, hogy hűséges alattvalókat neveljünk a gyerekekből. Ez nyilván hozta azt is magával, hogy eleve úgy állunk, vagy úgy gondolkodunk mondjuk a saját szüleinknek, vagy a nagyszüleinknek a gyereknevelési elveiről, vagy amit ők így a családról gondoltak, amit akkor annó a legjobb tudásuk szerint tettek, hogy hát ez ma már nem érvényes, és akkor tényleg van egy ilyen nagy bizonytalanság, egy ilyen útkeresés, akár a gyereknevelésben, vagy a családnak a definiálásában, ami egy bizonytalan talaj. Tehát, hogy ebbe tényleg, minthogyha egy ilyen értékválságon mennénk keresztül. Így azt
de bocsáss meg, nem lehet, hogy azért bizonytalan? Mert hogy mégiscsak az az érvényes, ahogy a régiek éltek?
Hát, Ja, igen, tehát hogy ez a nagy kérdés, hogy vajon tényleg, hogy tud az érvényes lenni most, amikor egyébként tényleg nagyon sokat változott a világ. Tehát most csak mondok valamit, a tekintélyelvű gyereknevelésnek ugye nagyon mély beágyazódása volt a korábbi időben, de ma már tudjuk azt, meg nyilván így az ember, ha felteszi ezt a kérdést, hogy mi a célom a gyerekneveléssel, hogy hát nem feltétlenül azt akarom én, hogy egy ilyen minden tekintélynek engedelmeskedő gyerekem legyen, aki majd a munkahelyén nem tudja a fizetésemelést kiharcolni a főnökénél. Szóval, hogy nagyon más az a közeg, amiben most neveljük a gyerekeket, mások az elvárások, és ez soha nem lehet így elválasztani egymástól az aktuális társadalmi berendezkedésünket a gyerekneveléstől. Tehát, hogy ez azért egy ilyen nagy útkeresés, azt gondolom így alapvetően családként, szülőként, nagy családként.
Nyilvánvalóan nagyon sok dolog, nem csak a fizikai külsőben, más mondjuk egy férfiben, nőben, gyerekben, hanem a funkció, ennek nagyon sok köze van a funkcionalitáshoz, a feladatok megosztásához, a munkához. Nem véletlenül működik olyan valószínűtlenül jól egy igazán nagy család, ahol mondjuk 6, 7, 8, 10 gyerek is van, hiszen hogyha ez egyébként nem tudna működni, vagy egy elviselhetetlen teher lenne, akkor az ember nem élt volna túl. Tehát mindenképp, tehát nyilván ez a habitusbeli különbség is a férfiak és nők között egyértelműen utal a hatékonyságra, hogy úgy vagyunk hatékonyak, ha megosztjuk a feladatainkat. És a feladatokra való specializálódás pedig egyértelműen hatékonyabb az életben, mint az, hogyha mindenki ugyanazt akarja csinálni, vagy mindenki ugyanarra alkalmas. Úgyhogy én annak ellenére, hogy egy ilyen elképesztően mesterséges világot teremtettünk magunk számára, ez egy spekuláció. Láthatóan nagyon-nagyon döcögben, nagyon nehézkesen működő spekuláció, ami a mi fejünkből pattant ki, akár a környezetünket tekintve, akár a 2-3-5 évente változó értékrendünket tekintve. De az, ami lelki igényünk, ami fizikai igényünk, az, amire kilettünk találva, de akár csak a hétköznapi dolgokat is nézzük, és akkor még nem lelkizünk, meg semmilyen értékrendről. Nézzük meg az emésztőrendszerünket, hogy az valami mennyire alkalmas arra az életre, amit teremtettünk magunknak az utóbbi évtizedben. Látszik a rengeteg diabéteses, ugye a cukorbetegek, vagy a nagyon sok, vagy mennyi lelki problémánk van, pontosan emiatt, hogy mondtátok, a magcsaládok miatt, nem ismertem ezt a fogalmat.
Igen, tehát alapvetően ez tény is való, hogy nem néhány évtized alatt változnak meg az igényeink, a szükségleteink, és valahol egyébként így erre visszautalva gondolom azt én is, hogy igen, ott van, hogy megvan a társas kapcsolatokra való igényünk, a családra, a családi támogatásra, azért mégis a vér szerinti, meg az a kötelék, ami ott van ugye körülöttünk, az nyilván egy nagyon személyiségformáló, meg megtartó közeg, meg továbbra is igaz az, hogy segítjük egymást így az életben a családdal, és nyilván nem csak a család, hanem a tágabb, tehát a barátok, a különböző emberi kapcsolatok.
Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert
szerintem
ez is nagyon-nagyon fontos.
Abszolút.
Mert ugye ez nem csak a család hidegül el egymástól, vagy távolodik, hanem pláne egyébként a közösségi oldalak ilyen hirtelen, ilyen futótűszerű elterjedésével, hogy a közvetlen emberi kapcsolatok, meg a személyes találkozó, meg hát erre még aztán rátett egy lapáttal ez a nyilván mindenkit váratlanul és tragikusan érintő Covid ügy, ami egy ilyen nagyjából másfél-két évre leállított a világot, és még sokkal rosszabb beidegződéseket erősített meg. Tehát, hogy megerősítette azokat, akik eddig visszahúzódva éltek. Szerintem, vagy lehet, hogy naív vagyok, de szerintem mizantrópokból van kevesebb. Tehát az ember inkább társaságkedvelő, a társaságra, a családra, az együttlétre van igénye. Viszont hogy felerősödtek azok a mizantróp hangok, akik azt hangoztatják, hogy jó is ez így maradjon, és így tartjunk csak online beszélgetéseket, és örülök, hogy ez a beszélgetés is személyesen zajlik, és nem online.
Én nagyon nem szeretem, és dolgozni sem szeretek online, megmondom őszintén, mert annyira nem tud megtörténni az a az a csoda.
De nem jönnek úgy az ötletek, az sem. Igen,
igen, de szerintem ennek így van egy ilyen arany középútja, és ez most kicsit ilyen puffogtatás, de hogy ennek igenis, hogy megvan az előnye, az, hogy nem kell öt napot bemenned az irodába, nem kell elutaznod valahova, hogy megtörténjen ez az admin. Tehát, hogy sokkal hatékonyabban is lehet ezt csinálni, úgyhogy nem veszük...
szerintem sokkal kisebb
nem veszük ki belőle ezt az ember, tehát nem szabad teljesen kivenni belőle és online menni. De hogy ez ilyen arany középúta, azért a cégeknél is ez így látszódik, hogy az emberek fontos, hogy legyen a személyes interakció, de azért megvan az előnye is annak, hogy az ember otthonról dolgozik, vagy így is tud. De hogy igen, tehát hogy ezt szerintem hosszú távon fog eldőlni egyébként, hogy mi. Az biztos, hogy a személyes interakció az nem válik. Viszont visszatérve a topikra, vagy amiről beszélünk, a nagy családokról, hogy azért az látszódik, hogy és nincs statisztikai adatom erről, de hogy az emberek azért egyre kevesebb gyereket vállalnak, vagy erről van statisztika.
Európai kultúrában, igen.
Igen, tehát hogy minél fejlettebb egy társadalom, annál kevesebb gyereket vállalnak, annál kisebb a termékenység. Ez sem igaz minden országra, mert mondjuk Franciaországban, Angliában, egyes nyugat-európai országokban azért így növekszik a megszületendő gyermekek száma, tehát hogy magasabb a termékenységi ráta, de hogy azért ez a kelet-közép-európai rendszer, de azért láthatóan a nyugati világban ez a termékenységi ráta csökken, a gyerekek száma csökken, a nagy családok száma, én azt gondolom, hogy csökkenhet.
Tehát biztos,
hogy kevesebb, mint 3 gyereket, sőt 1,2-1,3 gyerek az átlag, amit egy nő vállal. Míg egyébként az afrikai, illetve ázsiai országokban azért ez pont fordítva van, ott pedig pont most egy ilyen népességboom van, leszámítva Kínát, ahol van ez az egy...
Igen, meg ott korlátozás.
Igen, tehát hogy ott kemény korlátozás volt, aminek most ők keményen szívják is vagy most ez most pont negatívba fordul, de hogy ennek mik lehetnek az okai, a gazdaságokat leszámítva, hogy miért akarnak az emberek kisebb családokat, vagy miért lesz egyre kevesebb a nagy család?
Hát nyilván ide jön egy még praktikus dolog, hogy később vállalunk gyereket, tehát hogy azért ez így látszik, hogy és akkor ez megint ez az egyéni, individualizmusnak a lényege, mondjuk a középosztályban, hogy előbb tanul, meg többet tanul, hosszabb ideig tanul egy nő, és dolgozik még inkább, és utána jön a gyerek, amire oda jutunk, akkor lassan ilyen 30 fölé, vagy inkább most már 30 fölé tolódik az első gyerek megszületésének az ideje. Tehát, hogy nyilván minél később vállalja valaki az első gyermeket, valószínűleg annál nagyobb az esélye annak, hogy kevesebb gyereke fog születni. De abszolút szerintem tényleg nehéz ezt a jelen körülményektől, meg a gazdasági tényezőktől elválasztani, és most megint visszamegyek erre a gondolatmenetemre, hogy mondjuk egy kommunizmusban ott sokkal adottabb volt az, hogy akkor most te kapsz önkormányzati lakást, meg fixen munkád van, onnan el tudsz menni nyugdíjba, és mondjuk nem ezen kell gondolkodni, hogy fogok munkát váltani, vagy hogy fogok lakáshoz jutni, és nyilván kell egy egzisztenciális biztonság ahhoz, hogy valaki mondjuk gyereket vállaljon, és ugye jelenleg, tehát ez tényleg, ez ettől nem lehet elvonatkoztatni, hogy mondjuk a rendszerváltás után kezdődött el az a gazdasági helyzet, hogy akkor mondjuk meg kell érteni, hogy mi az, hogy banki hitel, hogy ez hogy működik, hogy tudsz takarékoskodni úgy, hogy a saját lakásod, és akkor most ott vagy a saját karriered, és mondjuk most már ez is egy érdekes dolog, hogy most már, ha a nagyvállalatokat nézzük, szinte hátrány az, hogyha valakinek az önéletrajzában az szerepel, hogy 10 évig dolgozott egy helyen, mert hát miért nem váltott, miért nem volt annyi ambíciója, hogy munkát váltson. Tehát, hogy ezek azért markáns változások, amik ugye nyilván az egyénről szólnak, meg az ő karrierjéről, vagy mondjuk az, hogy tud visszatérni a munkaerőpiacra egy nő a gyerekvállalás után. Ezek mind olyan dolgok, amik hátráltatják a gyerekek születésén, vagy a gyerek számot, és nyilván, mondjuk, ha csak erre is visszagondolunk, hogy ugye régen az volt, hogy a gyereknek 3 éves koráig az anyja mellett a helye. De ez egy propaganda volt, amit a munkanélküliség csökkentésére hoztak létre, tehát ez nem egy pszichológiai kutatásokon alapuló tény.
De nincsenek, tehát egyébként nincsenek semmilyen élettani, tehát nincsenek orvosi oka, vagy nem, nem is, ez nem is orvosi, hiszen nem betegségből.
Inkább kötődésbeli, arra gondolom.
Hát ne vicceljünk már, hát ez teljesen természetes volt mindig, amióta létezik ez a fajta, hogy ember a világon, hogy a kisgyerekek az anyjukhoz kötődnek 2-3 éves korukig, minimum elsősorban hazájuk kötődnek. Tehát ez nem egy, ezt nem mondhatjuk, hogy csak egy propaganda.
De ott akkor ez a, tehát ez hát a
lehet,
szlogen.
Lehet, hogy propaganda célokra is felhasználták, de hát ez egy olyan meghatározó és kétségbe vontatlan igény, amit nem mondhatjuk. Tehát az nem egy spekuláció, hogy a kisbaba az anyjához kötődik.
Persze, tehát nem is ezt mondom, hanem azt, ahogy változott, tehát most én csak a hozzáállást mondom, hogy ahogy változott, hogy mi korábban mondjuk ez volt, de mondjuk a 800-as évek végén meg fel sem merült, hogy dolgozni menjen a nő, tehát hogy iszonyú sok minden változott így körülöttünk, ami tényleg ilyen társadalmi, politikai kérdés, és mondjuk ma pedig már egy erősebb presszió van a felé, ami nyugaton is van, és nem normális, hogy 3 hónaposan bölcsődébe adják a gyereket.
Tehát ez már nagyon a másik.
Abszolút nem. Tehát hogy csak azért mondtam azt, hogy nem pszichológiai kutatáson alapult, mert hogy ezek, tehát ezek olyan szabályozó eszközök, mint Kínában az, hogy csak egy gyereket vállaljanak. Tehát hogy ott ez volt, így alakították ki a család támogatási rendszert, és most meg ugye megint az a, tehát most meg egy másik tendencia van, hogyha mondhatom így, hogy akkor de hát menjenek a gyerekek minél hamarabb, meg akkor nem kell otthon lenni 3 éves korig. Pszichológiai szempontból azt szoktuk mondani, hogy egyértelműen persze a gyereknek az nagyon fontos így a kezdeti időszakban, hogy a szülővel, az elsődleges gondozójával legyen, és alapvetően az első 1-1.5 év az kritikus is ilyen szempontból, tehát hogyha valaki meg tudja oldani, akkor 1-1.5 éves korig, vagy ha rá kell valakire bízni a gyereket, akkor egy személybe egy valakire bízza rá, tehát mondjuk a nagymamára, vagy egy fix babysitterre ebben az időszakban, és utána is, hogyha 1.5 éves kor, meg a fölött kezd közösséget, akkor az irányelv, vagy az a jó, hogyha minél kevesebb időt van ott, vagy egy ilyen fokozatos beszokással kezdi, tehát mondjuk eleinte nem alszik ott délután, tehát hogy ennek is egy fokozat, és nyilván ez is abszolút gyerek meg család függő, tehát vannak gyerekek, akiknek ez teljesen jól megy, és 2 évesen, 1.5 évesen teljesen jól érzik ott magukat. Ami igazán számít, az tényleg az a minőségi idő, amit egyébként a közösségen kívül együtt töltünk. És hát gondoljatok ebbe bele, hogy igen, falun a dédanyámnál, ott éltek egymás mellett az unokatestvérek, meg mindenki.
Az egész a nagy család.
És szépen egymást kisegítették ebben a helyzetben, és aki éppen tudott, az volt otthon a gyerekekkel, a másik begyűjtötte az összes gyereket az iskolába délután, és hazavitte, amíg a unokatestvér megfőzte a vacsorát, és akkor abból adott mindenkinek. Tehát, hogy tényleg ez a támogató közösség az, ami hiányzik, és nyilván arra mondtam én azt, hogy keressük, vagy kutatjuk így az utat, hogy ezt nem lehet elvitatni, hogy fontos és szükséges, hogy legyenek élő emberi kapcsolataink, de ezért sokszor tenni kell. Például azt nem tudom, hát tudtátok-e, vagy hát, hogy én így tudom, hogy arra van kutatás, hogy akinek van testvére, és van vele olyan kapcsolata, ami se nem túl közeli, tehát nem az van, mint gyerekkoromban, hogy együtt élünk, se nem egy ilyen eltávolodott kapcsolat, hanem egy ilyen megtartó távolságban élő, rendes emberi kapcsolat, és nem csak egyszer egy évben karácsonykor találkozunk. Például az egy abszolút evidencia, hogy akkor őt kevésbé fenyegeti, mondjuk az a nagyon kritikus elmagányosodás, amit itt te is felhoztál, hogy egyszerűen pusztán az, hogy vannak ezek a kapcsolataink, és teszünk azért, és lássuk be felnőttként, most nekem is Németországban lakik az öcsém, tehát az, hogy mi nekünk legyen egy élő kapcsolatunk, abba energiát kell fektetni, be kell iktatni a napba azt, hogy Skype-on beszélünk, és akkor az én gyerekem az unokatestvérével kicsit játszik így, ha más nem, akkor így, vagy hogy egy évben többször megoldjuk, hogy találkozunk, és akkor oda oda alakítunk mondjuk szabadságot, hogy egy hosszú hétvégére kimenjünk. Tehát, hogy ezekért az emberi kapcsolatainkért most így, hogy így eltávolodva, vagy sokkal messzebb élünk egymástól, ezért tenni kell, és dolgozni
rajta. De sajnos az is létezik, ilyet is látok, hogy valaki már annyira hozzászokott ehhez a magányhoz, vagy hogy az ő otthonát, az ő köreit nem zavarja senki, hogy kifejezetten zavarja, vagy feszélyezi, hogyha akár csak családtagjai látogatást tesznek nála. De több ilyet látok a környezetemben, és a mi családunkban is van ilyen személy, aki valahogy olyan nálakult, hogy annyit élte egyedül, és annyit ért függetlenül többiektől, hogy még ha meg is hívja őket, érződik, hogy már fél óra után érződik, hogy megbánta. Hogy ott vannak, és hogy idegen neki a helyzet, idegennél vált neki az, hogy együtt legyen a családjával. Az előző kérdésedre én nem válaszoltam.
Jaj, bocsánat.
És még azzal kapcsolatban csak annyit mondanak, hogy én egyértelműen a jólétnek tudom azt be, hogy nem vállalunk gyereket, mert a jólét sokkal individualistábbá teszi az embert. Tehát nem sokkal többet gondolkodhatunk azon, hogy na most akkor mi legyen velem, mi legyen belőlem, én mi akarok lenni, addig, amíg ez nem volt meg, ez a soha korábban nem tapasztalt jólét. És hát látszik is, hogy ugye a világnak azon a részén csökkent drasztikusan a születések száma, akik jólétben élnek.
Hát igen, meg azért régebben, ezt te is mondtad, hogy 11-en voltak testvéred a nagyszülők.
A heten érték meg a felnőtt kort. Igen,
és heten érték meg a felnőtt kort. Azért régen ez is benne volt az, hogy miért volt ilyen sok gyerek, mert hogy egyszerűen így nem nőtt föl mindenki a végére, sajnos, mert nem volt olyan fejlett egészségügyi szolgáltatás, stb. A gyerek mint érték, az nagyon megnőtt, vagy sokkal, hogy
igen,
is mondjam.
Igen.
Gyerekcentrikusabb, így gyakorlatilag a gondolkodásunk, de hogy ez olyan érdekes, most nem tudom a pontos dátumot, de talán az 1700-as évek végén volt a Brunswick Teréz, aki az első óvodát alapított, vagy bölcs óvodát alapította.
Óvodát, igen.
Igen, és hogy az volt az első úgymond ilyen gyerekjogi intézkedés, hogy egyáltalán számításba vesszük a gyereket, mert annyira pont ezért, mert hogy nagy volt a gyerek halandóság, meg hogy kevesen élték meg a felnőtt kort, ez most lehet, hogy nagyon bután hangzik így kimondva, de tényleg így van, hogy szinte, mint hogyha így féltek volna kötődni a szülők a gyerekekhez, mert nagyon benne volt, hogy elveszítik a gyereket, és hogy igazából a gyerekeknek, tehát a gyerekek egyáltalán nem voltak egy jogi kategóriába, vagy egy szintre emelve a felnőttekkel, tehát konkrétan ilyen szinten nem, hogy az élete se volt annyira értékes a gyereknek. Ez, mondom, ez nagyon furán hangozhat így, de hogy tényleg, hát azért sötét középkor, meg egyebek, tehát hogy azért,
persze.
És az még mindig nagyon közel van időben hozzánk ezek az idők, és ugye ahol...
És valószínűleg tényleg a félelem miatt lehetett, hogy féltek attól a fájdalomtól, nyilván milyen borzalmas fájdalom elveszíteni egy gyereket, akkor pedig ez sajnos elég
igen, gyakorlás. És azért...
Ez egy normális dolog volt, vagy egy hétköznapi dolog volt, hogy egy családban több gyerek elment és meghalt.
Igen, és az, hogy ugye amíg tehát az oktatás is, az is gyerekcipőben jár az emberiség történelméhez viszonyítva, hogy egyáltalán oktatják a gyerekeket, hát nem oktatták őket, hanem mentek egyből, ahogy tudott, ment, dolgozott a háztáji gazdaságba, a földes úrnak a gyerek ugyanúgy, tehát hogy egyáltalán nem így gondolkodtunk a gyerekről, és ugye az volt, hogy ez is egy elég gyors tempó így az emberiség történelmében, ahogy feljött a gyerek a maga megérdemelt szintjére, helyére, de hogy tényleg, ha visszautalok erre az időszakra, hogy milyen nagy transzgenerációs beágyazottsága van a tekintélyelvű nevelésnek, az pont ebből fakad, hogy azt látjuk a gyereket, tehát a tekintélyelvű nevelés az azt jelenti, hogy én egy felnőtt szemüvegen keresztül nézem a gyerekem viselkedését, és elvárom azt, hogy ő úgy viselkedjen, ahogy én azt felnőttként gondolom. És egy ilyen viselkedéses szintű, kvázi ilyen irányítása a gyereknek, meg az a szemlélet, hogy a felnőttnek, meg a szülőnek, meg a papnak, meg a tanárnak, meg az orvosnak abszolút tekintélye van, és amit a tanár mond, az úgy van, a tanár ad egy körmöst, megérdemelted, mert így viselkedtél.
De hogy küszöböljük ezt ki? Mert nekem, De szerintem nekem nagyon fontos az, fontos volt gyerekkoromban az, hogy a mai napig, hogy akit követek példaképpen, hogy annak legyen tekintély előttem. Tehát az is van, mit például tekintélyelvőség. Tehát nekem mondjuk a Beatles együttesnek is van tekintély előttem, és a mai napig fontos az a tekintély, amivel én viseltetek így irántuk, hogy hát kellene, hát azt nem tehetjük meg, hogy karba tett kézzel, csak nézzük, hogy megtörténik a dolog a gyerekünkkel, és akkor majd lesz, ami lesz, vagy
persze, de ez két külön dolog. A tekintélyelvűség az egy ilyen szemlélet, egy szülői nevelési stílus. Az, hogy egyébként meg van tekintélye a szülőnek, az meg teljesen kell és normális, és a 40-es években amerikai szociálpszichológusok kutatták ezeket a nevelési stílusokat, és amit ők ott megállapítottak, hogy a demokratikus nevelési stílusnak nevezték el, aminek szintén része az, hogy a szülőnek tekintélye van, mert a szülő az, aki felelősséget tud vállalni a gyerekért, és igen, én vagyok az, aki kereteket szabok neki, de ugye mindezt egy ilyen sokkal inkább érzelmileg egymáshoz kapcsolódó viszonyulásban, hogy én, amikor ott van a gyerek és hisztizik, akkor azért megpróbálom őt megérteni az életkorát, a helyzetét, az érzelmeit, és nem egyből csak a viselkedésére adok egy büntetést, vagy egy valamilyen retorziót, hanem hogy megpróbálok hozzá kapcsolódni, és igazából ez a kapcsolódás az, ami egy nagyon fontos dolog, és a gyerek tisztelni fog engem, mert én is tisztelem őt, és ez egy, mint a Beatles is, tehát, hogy kölcsönös dolog, tehát, hogy téged
remélem,
is tisztel
a
főnök. De nem, hanem, hogy ez egy, tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy te felnézel rá, mert ő valamiért ezt nálad kiérdemelt, és van, ez van. A szó szerintem,
lehet,
hogy ki kell érdemelnünk.
Legszerencsésebb kifejezés erre, hogy tekintélyelvűség, mert amit te annak nevezel most, hogy leírtad, ez nekem inkább egy ilyen parancsuralmi rendszer.
De ez a lényeg. Igen, tehát ez volt, és akkor hogy ezt találták tehát majdnem 100 évvel ezelőtt az amerikaiak, hogy van ez a parancsuralmi tekintélyelvű autoritár stílus, a másik oldalon a ráhagyó, amit sokan ilyen liberálisnak, meg nem tudom minek neveznek, hogy a szülő így, ami a rossz példa, hogy a gyerek irányít a családban, tehát hogy nincsen semmi olyan kapaszkodó keret, nyilván ennek szélsőségei is vannak, és akkor középen van valahol ez a középút, amit ugye keresünk. Nyilván mindenki valahol keresi, de hogy tehát nyilván nem jó az se, hogyha teljesen a gyerekre van hagyva az, hogy most akkor ő mikor akar lefeküdni, mit eszik vacsorára, nem tudom, bármi ilyesmi. És akkor így a nagy családhoz visszatérve még, hogy én azt szoktam látni, hogy az emberek egyébként így ugye megpróbálnak, mondjuk nevezzük válaszkésznek, kötődőnek, akárminek, szóval hogy megpróbál egy ilyen demokratikus módon gyereket nevelni ugye az elsőnél, és akkor ugye jön a második, és ott már tényleg ott van, hogy egyszerűen muszáj jobban meghúzni a fékeket, meg akkor tényleg azon kapom magam, hogy hát ez most nem így kellett volna, és akkor a harmadik, negyediknél pedig tényleg az van, hogy egyébként szerintem ez is egy óriási kihívás, hogy én hogy változom szülőként a többedik gyereknél, és egyszerűen egy 4, meg 5 gyerekes, meg 3 gyerekes családban is muszáj keretet tartani. Tehát, hogy ne féljünk attól, hogy de már pedig este 9-kor elindulunk az ágyba, és megyünk, és...
Abszolút.
Ez nem gáz.
Hogy ez, én ezzel szoktam mondani, nekünk ugye 2 gyerekünk van, de hogy amikor 3 gyereked van, akkor több a gyerek, mint a felnőtt.
Igen.
Most ez egy ilyen kiegyenlített helyzet, mert hogy 2 felnőtt, 2 gyerek, ezt így lehet menedzselni, de amikor egyel több lesz a gyerek, és többen vannak a gyerekek, mint a szülők, az már nekem a nagy család egyébként, visszatérve az, hogy hány gyerek, amikor több a gyerek, mint a szülő, na akkor mi van? Mert akkor te már kisebbségben vagy abban a helyzetben is. És nekem van olyan barátunk, akik tudatosan egy gyereket nevelnek, egy gyereket vállaltak, és hát egyébként szuper szülők, meg ilyen nagyon tudatos szülők, de hogy ők azt is azt mondják, hogy ők azért vállaltak egy gyereket, mert ők ezt az egy gyereket tudják úgy abban a formában maximálisan kihozni belőle az ő szülőségüket, az energiákat, az odafigyelést, hogy az egy gyerekre van kalibrálva, és nem kettőre, és nem három.
Hogy mondjam, hogy az azon a feltételezésen
és alapul. Nekem ez ne, bocs, nekem nagyon nehéz volt megérteni. Nagyon nehéz megérteni és elfogadni, aki egyébként több gyereket szeretett volna, és két gyereke is van, de hogy most, hogy kettő lett, látok abban a rációt, amit ők mondanak.
Pont az első gyereknél hasonlóképpen gondolkodtam, mint ők, és aztán ilyen több lett így. Nagyon-nagyon gyorsan szétfoszlott ez a naív feltételezés, mert hogy egyáltalán nem az lesz a gyerekedből, amit te csinálsz belőle. Ez abban egyáltalán nem.
Nem az, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy
mondasz, ez leegyszerűsödve pontosan ezt jelenti, hogy azt hiszik, hogy ők csinálnak valamit a gyerekükből, vagy a gyerekükkel. Egyetlen egy dolgot lehet korlátlanul elérni a gyereknél, el lehet rontani korlátlanul. De nem tudsz valamivé alkotni, vagy csinálni egy gyereket. Tehát sokkal. Tehát ugye a hatodik gyerekem birtokában sziklaszilárd meggyőződésem az, hogy sokkal többet hozunk magunkkal olyat, ami determinált az életünkben, mint amit mi hozzá tudunk adni. Aztán persze, meg kell tanítani őket visszaköszönni a lépcsőházba, bekötni a cipőfűzőjüket, meg kell tanítani őket késsel villába lenni, meg hogy föltegyék a sálat, hogyha hideg van, és ezer ilyen dolog létezik. Körülbelül ennyi a nevelés, meg hogy vigyázok rá. Semmilyen gyerekemből nem sikerült semmi olyat kihozni, ami ennek idején nekem feltételezésem volt, hogy én majd így orientálom, úgy orientálom. Teljesen kész temperamentummal születünk, azt látom. Már arra is hajlok, hogy az ízlés is annyira meghatározott, vagy hogy is mondjam, mivel ugye az intellektusunk, meg az intelligenciánk alapvetően vele született dolog, már az is meghatározott, hogy mennyire vagyunk fogékonyak az élet milyen területeire, a tehetségekre. Van, aki vizuálisabban érzékeny, van, aki a humán dolgok iránt érzékeny, van, aki a reáliák, vagy éppen a zene iránt érzékeny, van, aki a sport, vagy a testmozgásban már csodálatos a mozgás koordinációja, a testkontrollja, más meg ügyetlen, a bátorság, meg a gyávaság is, amit a nagyon-nagyon beleszületett dolog lenne. Tehát nem tudunk más személyiséget csinálni gyerekünkből, és ne is akarjunk soha más személyiséget csinálni, mint ami ő maga. Ezt nagyon fontos észrevenni. Emellett persze ezernyi kötelességünk van a gyerekünk felé, hogy mondjuk ne halljon meg.
Ők nem akarnak más személyiséget csinálni, ők jól akarják, nem akarják nagyon elrontani.
De hát ez nem mondtad. Az ő dolguk, az a baj, hogy olyan dologgal foglalkoznak, tehát azt feltételezik, hogy nekik ezzel dolguk van, szerintem pont ezzel nincs dolguk, a dolga egy szülő nekik ezzel, amire ők törekszenek, legalábbis az alapján, amit te mondasz, én ezt értem ebből.
Hát én ehhez...
Sem néztünk a szakembe.
Szóval, hogy én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom már jó ideje így a saját terápiás munkámban is, hogy szülői önismeret, szóval, hogy látni kell, tehát, hogy látjuk azt, hogy igen, azzal, ahogy most amennyi információ birtokába vagyunk, amilyen tudatossággal próbálunk gyereket nevelni, hogy ennek egy nagyon mély része az, hogy tényleg mit hoztam én, milyen mintákat, mi az, amit én követendőnek tartok, mi az, amit nem akarok úgy csinálni, mint a szüleim, és azért tényleg, tehát, hogy ezek sziklaszilárd kutatási alapok, hogy mondjuk a tekintély elvű nevelésnek azért az egy mély nyoma, hogy amikor a gyerek azt éli meg kezdetektől, hogy neki viselkednie kell valahogy, de az érzéseire nem igazán fogékonyak a szülei, lásd magyar parasztvilág 50-es évek, vagy hasonló 30-as évek, stb. Tehát így a nagyszülői, dédszülői generáció is, akkor ugye nagyon komoly érzelmi deficitek alakulnak ki felnőtt korra bennünk, és azért ezeket mai napig abszolút felfedezhetjük, hogy milyen nehéz kifejezni mondjuk egy 40-es férfinak akár a gyászát, vagy az, hogy ez egy tipikus példa, hogy még a temetésen se tud sírni, mert hát egy férfi ne sírjon, egy kisfiú az ne sírjon. Tehát, hogy ezek a ezek a transgenerációs hatások, amiket így hordozunk magunkkal, ezek ugye nagyon sok szülőben, mai első gyerekes, mondjuk fiatalabb szülőkben, azért igencsak felhozzák azt a kérdést, hogy akarom-e ezt én ugyanúgy, mint a szüleim, vagy hogy akarom én jól csinálni, és amikor ellenazonosulok azzal, hogy mondjuk én nem akarom megütni a gyerekemet, meg én nem akarok vele ordibálni, vagy én nem akarok az a agresszív, akármilyen szülő lenni, akkor ugye megint ott van, hogy oké, de hogy csináljam másként? Tehát hogy csináljam akkor jól? Milyen eszközeim vannak? És akkor megint itt vagyunk ennél a bizonytalanságnál, hogy de most akkor hagyjam rá a gyerekre, most akkor az jó, hogy ő irányítsa, többi, és hogy rengeteg szülői energia befektetés ezt a középutat keresni, és én abszolút elfogadom, és én találkozom ezekkel a meglátásokkal a munkámban, hogy tényleg valaki egy gyereket vállal azért, mert azt mondja, hogy neki erre van mentális kapacitása, hogy ő dolgozik a saját önismeretén, neki is vannak puttonyok a hátán, amiket hoz, amikkel érkezett a szülőszerepbe, és azt mondja, hogy igen, én egy vagy két gyereknek tudom megadni azt az energiát, azt az energiabefektetést,
igen, amire... Igen, ilyen szempontból teljesen megértem. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem alkalmas arra, hogy több gyerek legyen, így értem. De hogy azért, hogy ennek az egy gyereknek adjak minél többet, így ez egy kicsit más.
Szerintem rosszul fogalmaztam egyébként, tehát hogy ez nem csak arról a gyerekről, tehát nem a gyerekről szól, hanem a szülőkről is szól.
Meg azért itt megint az, hogy nyilván egy, amit mondtál, Marci, hogy mondjuk amikor több gyerek van, mint szülő. Szóval azért az egy nagy családban, tág nagy családban egy sokkal kezelhetőbb dolog. Tehát, hogy ez se normális, úgymond, hogy a nukleáris családban a két szülőnek kell az összes szerepet betölteni. Tehát én is, hát nekem is két tesóm van, nagyon kiskor különbséggel születtünk hárman, de hát az egész gyerekkorom meghatározó élménye, hogy a nagymamámnál mennyit voltam, és mondjuk az én szüleimnek sose kellett azon gondolkodni, hogy táppénzre menjenek a munkahelyről, mert ott volt a nagymamám.
Ugyanez, apám úgy menj nyugdíjban 43 éves munkaviszony után, hogy nem volt soha táppénz.
Igen, de hogy teljesen más keretek között gondolkodunk, és azt gondolom, hogy igen, mondjuk akár tényleg a saját példámat tudom hozni, aki Budapesten élek, és a Nyíregyházán élnek a nagyszülők mindkét oldalról, ami tisztes távolság, tehát hogy azért, amikor azok a kereteink, hogy ezt mondjuk ketten kell megoldanunk, akkor tényleg nem következik logikusan az, hogy akkor még több gyereket vállaljon az ember. És hogy ezek tényleg olyan szempontok, és itt van az, hogy úgymond azon magadra maradtál, vagy idézőben magamra maradtam, vagy individualista a közeg, hogy tényleg az egész rendszer is más körülöttünk, és nem olyan evidens az, hogy akkor hogy van segítséged a gyereknevelésbe, hogy milyen támogatásokat kapsz a gyereknevelésben, tényleg alapvetően, tehát hogy ezek olyan változások, amik ellene szólnak. Hogy...
Szóval egyébként nem csak individuumok magányosodnak el, hanem a családok is elmagányosodnak, mint család. Tehát az, hogy így a nagyszülőknek a szerepe átértékelődik, vagy megváltozott. Tehát, hogy itt egyébként nem az nagyon ijesztő az individuumoknak az elmagányosodása, de ezeknek a családoknak az elmagányosodása nekem egy ilyen teljesen új fogalom volt, hogy leszünk nagyszülők nélkül, hogy nőnek föl úgy akár az én gyerekeim is, hogy ott vannak a nagyszülők, de hogy havonta egyszer vagy kétszer, ha találkozunk, és nem az van, hogy a nagymama süti a palacsintát, és hogy akkor ő viszi az iskemlőhoz.
Merem föltenni, pláne nyilvánosan azt a kérdést, hogy de hogy a nagyszülőknek nem hiányzik ez. Tehát én már úgy vár, én 55 éves vagyok, és én azt hittem, már így kaskamasz korom óta úgy képzeltem, hogy 50 évesen én biztos nagypapa leszek, és hiába van 6 gyerekem. Én még mindig nem lettem nagypapa, és ez nagy szomorúság az életemnek. Hogyha lenne nekem unokám, én úgy mindent elkövetnék azért, hogy menjek hozzájuk.
Szerintem
és együtt legyünk.
Ez
egy külön adás téma egyébként, de hogy ez egy érdekes felvetés. Én azért azt látom például a saját anyukámon, hogy benne van egy ilyen jó adag megfelelési kényszer mindenfelé, megfelelési kényszer felénk, hogy nagymama lehessen, de másik oldalról meg ott van egy sikeres, 70-es év, most idén ünnepli a 70, egy hónap múlva ünnepli a 70. születésnapját, egy sikeres nő, aki befutott egy szuper karriert az életében, és nehezen áll le. Nehezen tudja abba hagyni azt, hogy ő, amit a tudományos életben el lehetett érni, azt elérte, bejárta a világot konferenciákon, de hogy az egyet, de most 70 évesen jutottunk el oda, hogy azt mondta, hogy akkor többet akkor nem tanít egyetemen. És hogy így nehezen áll le, és hogy
de igazán miért ez vagy az? Mert hogy, hát hogy nem, most megpróbáltam saját magamért. Én valószínűleg belebolondulnék, hogyha abba kéne hagyni a zenélést. De ennek mi köze ahhoz, hogy imádok az unokáimmal
együtt lenni? Az, hogy 24 óra van egy napból. Igen. Úgy igazán. Az, hogy 24
hát
óra...
Hát hogy mi a fontos.
Én is ezt szoktam neki mondani, és ebből. De ő meg egy... Tehát, hogy ez... Ki vagyok én? Hogy megmondom neki, hogy akkor most az unokáid, vagy a munka. Én azt
hát
gondolom,
valószínűleg a gyereke vagy, nem?
A gyereke vagyok, és beszélgetünk is erről nagyon sokat. De hogy én azt akarom, hogy ő boldog legyen. Azt akarom, hogy ő úgy hozzon döntést, és ne kényszerítsem azt rá, hogy te legyél nagymama, és hogy miért az a jó nagymama, aki a legtöbb időt tölti az unokáival, nem ettől lesz ő valószínűleg jó nagymama.
De megérti ezt, hogy ez fáj neked? Vagy hogy ez
szerintem erről mi nekünk alapvetően jó beszélgetéseink vannak, tehát hogy szerintem ez a nagymama szerep is ez kicsit ilyen általában azt is el kell fogadni, hogy kész, már nem olyan nagymamák vannak, hogy összeszedi a gyereket, almáspitét süt, aztán vigyáz rá, hogy nem evidens, hogy ő vigyáz rá, amikor beteg, mert hogy a nagymamának is van élete, és miért várjuk el azt egy nagymamától, hogy ő úgy viselkedjen, mint 50 évvel ezelőtt volt, bár nekünk, mint szülőknek sokkal nehezebb lesz, és több a babysitter, de hogy ez is szerintem nagyon változik.
Én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy ahogy mi változtunk, meg a gyerekek, meg tényleg ezek a generációk, ez úgy az idősebb generációra is igaz. Mi csináltunk nem régiet, hogy előkerültek régi képek, de még ilyen dédszülő, meg talán ükszülőről is, és így egymás mellé raktuk, és annyira feltűnő volt az a különbség, hogy a dédapám hogy nézett ki 50 évesen külsőre, tudjátok, ilyen bácsika, meg most egy 50 éves. Tehát azért teljesen más most 50, meg 60, meg 70 évesnek lenni, mint volt x évtizedekkel ezelőtt, arról nem beszélve, hogy tovább élünk, tehát nőtt az életkor, az átlag életkor is, az egészségügy is azért nyilván fejlettebb, és jobb egészségben tudunk tovább élni, és nyilván ott van az, hogy ha mondjuk egy életutat nézek, és korábban 55 évesen elmentek a nők nyugdíjba, azért mégis a nyugdíjnak is van egy, az is egy lelki folyamata, hogy elengedem a produktív éveimet, és megérkezem ebbe az időskori integritás kereső állapotba, hogy így összegzem az életemet. Na ugye ez is ahogy tolódik, és mondjuk egy teljes évtizeddel eltolódott így az én mondjuk nagymamám és anyukám szemszögéből, tehát hogy anyukám 63 éves, főorvos egy vidéki kórházban, teljesen aktívan él, tehát aktívan dolgozik, ügyel és társai, tehát hogy abszolút nem olyan nagymama szerepben van már élethelyzetéből fakadóan sem, mint mondjuk volt az én nagymamám ennyi idősen, vagy a déd nagymama, aki felkötötte a fejére a kendőt, és tehát, hogy más, egyszerűen teljesen másként élnek, és hogy ebbe is nehéz, vagy nehezebb lehet megérkezni, vagy mondjuk amikor, és akár ez is egy individualizmus nyilván, hogy most akkor hogyan töltöm az időskori éveimet, és akkor abban, ha jó egészségem van, és ugye most mondjuk megtehetem, hogy én elrepülök valahová, és kirándulok, és erre is időt szentelek 60 meg 70 évesen, akkor persze elmegy az ember, és mondjuk akkor nem arról szól csak az élete, hogy csak az unokák körül tüsténkedik, de nyilván ebben is ugyanúgy ilyen útkeresésben vagyunk, hogy tud a nagymama kapcsolódni az unokához, úgy, hogy az egy jó minőség legyen.
Addig jó, amíg útkeresésben vagyunk, és keressük azt, hogy tényleg hogy lehet ezt megoldani, mert
szerintem mindenkinek más lesz az úta.
Biztos, mint ahogy, igen. De szerintem régen is mindenkinek más volt ilyen vagy olyan körülmények miatt az uta. De hogy azt gondolom, hogy ezt a világot mi teremtettük magunknak ilyenné, és nekünk bizony aktívan foglalkozni kell azzal, hogy megoldjuk ezeket a dolgokat.
Hát azért is van ez a podcast, hogy ezekről beszélgessünk, mert hogy az, mi is azt gondoljuk, hogy azért ez a maga a családnak a kérdés, és ilyen nagyon nagy változások történtek az elmúlt, hát nem is 10-20-30, hanem inkább 30-40-50 évben, hogy mit tekintünk családnak, hogyan tekintünk a családra, mint fogalomra, hogyan változott a család fogalma, mi lesz a család fogalma, milyen kihívások előtt állnak, és azért azt most, hogy ez a 12. adásunk igen, különböző családtípusokban, azért ez jól látszódik, hogy tényleg milyen kihívások előtt. A mostani szülőknek azért ilyen sokkal keményebb kihívások, meg azok a gyerekek, nem is a szülőkről beszélünk, azok a gyerekek, akik most a családban nőnek föl, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe az ő szüleik, illetve ők is, hogy hogyan megváltozott az a világ, amit egyébként mi teremtettünk, és amit te is mondtál, hogy hogyan tudjuk legkevésbé elrontani a gyereket egyébként, de hogy talán mi vagyunk az a generáció, aki a legkevésbé nem, tehát hogy nem akar, már azon gondolkozik, hogy én nem akarom elrontani azt a gyereket, és ebbe pakol energiákat, energiát, időt, pénzt, és akár abba pakol, hogy minél kevésbé ronts el ezeket a gyerekeket, aztán közben pedig ugyan brutál nagyokat is tud hibázni. Mint
ebben is szerintem nagy szerepe van az önmagunkkal való szembenézésnek, tehát nyilván mindenki hibázik, hogy legalább, ha másnak nem is ismeri el, legalább önmagának elismeri, és levonja belőle megfelelő következtetéseket.
Milyen olyan előnyöket éreztek, ami a nagy családra jellemző?
Hát ami mindenképpen, ugye ez amit én mondtam már a testvérkapcsolatokról, hogy minél több kapcsolatunk, fogózkodunk van, úgymond így, és akkor ugye a testvérekre kiélezve, ez annál több társas kapcsolatot jelent, meg annál több stabilitást, biztonságot, és hogy alapvetően azért egy nagy családban felnőni gyerekként, az tényleg egy csomó olyan kihívást is hoz, amitől így erősödünk, vagy amik ilyen extra muníciók. Én mindig megkapom azt a kérdést, hogy létezik-e középső gyerek szindróma, és hogy lehet elkerülni azt, hogy középső gyerek szindrómás legyen valaki. És sőt, ezt úgy megszoktam kapni, hogy volt, tehát több olyan kérdés is befutott hozzám, hogy azért gondolkodnak a harmadik gyereken, hogy ez egy nagy kérdés, hogy nem lesz-e a második gyereknél ilyen eshetőség. És akkor én erre azért azt szoktam mondani, hogy ez egy tök érdekes, ez is megint ilyen pszichológiai kutatás, hogy azért a személyiségünknek egy meghatározó része, hogy hanyadiknak születünk a testvérsorrendben. Ezeket tudjuk, tehát hogy most értsétek úgy jól, ilyen pszichológiai kutatást próbálom meg jól elmagyarázni, hogy senki ne értse félre, könnyű félre magyarázni ezeket a kutatásokat, de hogy ugye az első gyereknek, aki a szülőknek az összes bizonytalanságát megkapja, és ott van, nagyobb valószínűséggel lesz egy első gyerek szabálykövető, meg egy kicsit maximalista, mint a többedik gyerek. A második, ugye a gyerekeknek az egy ilyen evolúciós alapösztön, hogy minél több szülői figyelmet megkapjanak, és akkor a második gyerekek elég hamar rá szoktak arra jönni, hogy nekik másként kell viselkedni ahhoz, hogy megkapja a szülői figyelmet. Szóval a második gyerekek azok tényleg, ez igaz, hogy akkor míg mondjuk az első gyerek egy, nem tudom, szorgalmas kisdiák, a második gyerek ezt lazábban veszi, és több balhé van körülötte egyéb fronton, tehát hogy egy más jellegű kihívás. A legkisebb gyerekeknél pedig nagyon ugye ott meg ez a hát ez a klasszikus felállás, hogy ő azzal, hogy a legkisebb, azzal önmagában is egy pozícióban van, és hogy vajon hogy tud úgy legkisebb lenni, hogy ne az legyen, hogy akkor helyette mindenki mindent megcsinál, és hogy nem ragad otthon a legkisebb gyerek, tehát hogy neki meg a leválás szokott nehezebben jellemzően, de ezek általános kutatás.
Mind a két családdal három gyerekem született, hogy tökéletesen elmondtad, hogy annyira rájuk illik, hogy ez kísérteti.
De hogy ezek, tehát nyilván ezt senki ne úgy értse, hogy ez így lesz majd, ha a második, tehát nem biztos, semmi se soha nem biztos 100%-ra, de hogy ezt a dinamikát például így elég jól meg lehet figyelni, és akkor persze adódhat ez a tudatos kérdés, hogy akkor mit csináljak, hogy ne legyen középső gyerek szindrómás a gyerek. Na most ennek...
De tényleg létezik ez egyébként?
Hát figyelj, abból a szempontból nehéz a középső gyereknek, hogy az első gyereknek az első szülöttsége az egy ilyen alapjogosultság, a kicsinek meg az, hogy ő a legkisebb. Tehát ezért nekik semmit nem kell tenni, hogy ezt megkapják. Tehát, hogy ez így van. A középsőnek ezért több energia, hogy kitűnjön, és a saját útját tudja járni, és én szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt támogatni.
Tehát, hogy tapresettebb lesz elvileg.
Igen, hogy ne az legyen. Tehát, hogy
tényleg nálunk az van, hogy a nagyobbik családomban is a középső ott egy lány, itt nálunk meg egy fiú, és ő még csak 8 éves, de mind a két felállásban a legautonómabb személyiség a középső gyerek.
Hát meg az, hogy az is gyakori, hogy a középső gyerek mondjuk egy olyan pályát választ, ami még nem volt a családban, egy olyan nyelvet beszél, olyan helyen tök tanul tovább, stb. De hogy ezeket nagyon támogatni kell, mert egy csomó esetben én azt látom, hogy az van a szülők fejében, hogy mi akkor leszünk jó, meg összetartó család, ha mindig mindent így együtt csinálunk, meg együtt, akkor lesz a gyerekek kapcsolata jó, ha sok időt töltenek együtt, stb. És hogy közben amúgy nem, mert hogyha abból indulunk ki, hogy ugye a gyereknek az az evolúciós érdeke, hogy az összeszülői figyelmet megkapja, a szülőnek meg az, hogy mindegyik gyereknek ugyanannyit adjon, akkor ez egy örök ellentét, tehát ez sose tud megvalósulni. Tehát nekünk az egy fontos dolog így a testvér kapcsolatok kezelésében, hogy igenis figyeljünk úgy külön a gyerekre, hogy akkor most, most ez a te tipikus példa, ez a te szüli napod, itt most te kapsz ajándékot, a többiek nem. Mert ez rólad szól, ez a te napod. Vagy a középső gyerek, aki egy más sportot akar űzni, akkor abba megyünk, támogatjuk, hadd csinálja, és hogy ezt az autonómiát, amit mondta, hogy a legautonómabb, vagy a leg akár furcsább dolgokat kitalálja, vagy olyanokat, amin úgy meg is hökkelhet adott esetben az ember, hogy most éppen hogy meg mivel akar foglalkozni, de hogy ebben támogatni őt, és hogy ugye főleg nehéz ez mondjuk egy olyan családban, ahol mondjuk az első gyerek kislány, meg a második kislány, a harmadik fiú, tehát hogy még ez se, tehát hogy még ez is variál, mert ha egy lány után születik egy fiú másodiknak, akkor ott megint a nemi különbség, az megint ad egy alap különbözőséget, és a gyerek vágyik a különbözőséget, tehát ő vágyik arra, hogy kitüntetett figyelmet kapjon. És például erre abszolút... És akkor itt van megint ez, amit mondtunk, hogy igen, hogy akkor én most hogy tudok még erre is energiákat fektetni, hogy igen, több gyerek van, és nyilván egy 4-5 gyerekes családban még több középső gyerek van, és mindegyiknek a saját útját támogassam.
Nekem ez egy ilyen örök félelmem egyébként, nekem 2 gyermekem van, én mozaik családban élek, és viszonylag nagy a korkülönbség ugye a második házasságom kapcsán a két gyerek között, és már 2 gyereknél is ez a dilemmám, hogy hogyan tudom megadni nekik azt a figyelmet, amire szükségük van, vagy amit én szeretnék megadni nekik. És akkor ezt már így tovább gondolom, hogy 3 meg több gyerekes családban, akkor ez egy mekkora ilyen belső vívódás lehet, hogy megadom-e azt, elegendő-e, amit adok, de mellette még dolgozzak, tanuljak, amit egyébként szeretnék önmegvalósítani. Szóval, hogy ezek a dilemmák, ezek gondolom megvannak.
Hát ez megvan, ez a 2 gyereknél is megvan, meg nyilván még az 1-nél is, tehát hogy alapvetően, na és ez az, amiben már, tehát itt visszautalva az előző körökre, hogy ebbe különbözünk, hogy erről így gondolkodunk például, és nem csak úgy, hogy úgy vannak ott a gyerekek, és akkor majd felnőnek.
Én most már egy picit úgy gondolkodom.
Hát jó, igen.
De tényleg, tehát én az első gyereknél is azt éreztem, hogy nem tudok neki, nem tudok eleget együtt lenni. Meg most is, ahogy beszélgettünk a gyerekekről, és egyszer annyira elkezdtek hiányozni, és hogy velük lennék, és úgy is tudom, hogy soha nem lehetek együtt velük annyit, amennyi jól esne, biztos, hogy soha nem fog soha annyi időt el tudni eltölteni velük, amennyire nekem vagy nekik szükségük lenne. Szerintem ezzel nem kell foglalkozni. Ez tudod, olyan, ez olyan zsákutca, mint amikor valaki azért nem vállal több gyereket, mert azt hiszi, hogy a szeretet az így szétoszlik, és akkor kevesebb szeretet jut az egyiknek, mint a másiknak. Tehát ilyen nincs. Ugye tudjuk, hogy ez, ne, hogy ez nem létezik, de vannak ilyen élő kapcsolataim egy gyerekes családok, akik kifejezetten azt mondják, hogy tehát határozottan állítják, hogy ők tudják, hogy akkor ők nem szeretnék annyira azt az egyet, hogyha lenne kettő.
Ettől egyébként én is, néha én is így elgondolkozom, tehát hogy így, hogy lehet-e még egyszer ugyanúgy szeretni, mint az első után, és egyébként lehet.
Igen, mert hogy a szeretet az nem olyan természetű. Nem, a szeretet az nem olyan, hogy így van belőle egy adag, és azt kell elosztani. És hogyha az kifogyott, akkor már nincs.
Hát, meg ahogy most gondolkodunk mondjuk egy pszichológiai tudás birtokában a gyerekekről, ebbe is gondoljatok bele, hogy úton útfélen belefutsz abba, hogy ne hagyd sírni a babát. És akkor ugye az van, hogy nyilván tudjuk ezt, ez egy tény, hogy nem hagyom sírni a csecsemőkorú gyereket, és éjszaka felsír, és nem alvást tréningezem, stb. És mondjuk ugye az ember annyira, tehát annyira, ez egy annyira más minőség, amikor így tényleg próbálsz a hozzátáplálástól kezdve a mindenen ilyen tudatosan ott lenni, egy nagy energiát kívánni, és azért most ebbe belegondolni, és hát a legtöbb családban azért egy ilyen három év, tehát az egy gyakori dolog, hogy három évben belüli a korkülönbség a testvérek között. Most így hirtelen elképzelem, hogy ott van a másfél-két éves gyerekem, aki még nagyban űzi ezt a dackorszakos mindenféle ilyen ellenkezős időszakot, és nagyon ott vagyok, és fókuszálok, és akkor ebbe születik újra egy baba, akit majd nem kell, hogyan nem fogok sírni hagyni, hogyha éppen a nagy is üvölt közbe, és akkor értitek, hogy azért ez egy annyira, tényleg egy óriási félelem így a testvér születésénél, hogy nem is azt, nem csak a szeretet, hanem hogy tudok ugyanolyan minőségben. De nem lehet fizikai képtelenség teljesen ugyanazt adni egy másik,
nem
harmadik
is kell,
gyereknek.
Tehát ezt engedjük el, ezzel kapcsolatos lelkés
megfordulást. A nem is kell, meg az, hogy nyilván az a gyerek, és akkor itt van megint ez a pozíció, hogy ő mibe született, ő ebbe születik. Én emlékszem rá, ez egy tök cuki dolog volt, hogy amikor a kisfiam megszületett, és akkor egy napos volt, és valamit ott nagyon sírt a kórházba, és a férjem ölbe vett, így elkezdte ringatni, és így mesél, és így elkezdett neki mesélni, hogy otthon vár, és így mondta a lányunknak a nevét. És ahogy kimondta a nevét, a gyerek abba hagyta a sírást. És arra gondoltam, hogy úristen, hányszor hallotta a pocakban a kisfiam a lányunk nevét, és mint egy ismerős szó. Nekem ez volt hozzá a hipotézisem, de hogy tényleg ez így van. És még, ami fontos, ez már egy másik gondolat így a nagy családnak a kapcsán, hogy elég könnyen, tehát nagy családban könnyebben lehet a gyerekeket ilyen nem megfelelő módon kezelni, vagy viszonyítani egymáshoz. A parentifikációra akarok itt gondolni, mert hogy amikor sok gyerek van, és mondjuk nagyobb is a korkülönbség, mondjuk az első meg a legkisebb között, akkor azért az egy nagyon evidens felállás, hogy akkor a nagy foglalkozik a kicsivel, és feladata van a kicsi körül. Tehát mondjuk egy 10 éves nagy testvér azért besegít a pelenkázásba ebbe-abba, és hogy ez is egy ilyen nagyon, megint egy tudatos dolog, hogy oké, mert elvileg azt mondjuk, hogy amennyit ő akar, azt persze segítsen be, de ne legyen már az, hogy neki olyan kötelezettsége van a gyerek a kis testvére fölött, és hát hány ilyen történet van, hogy a nagy tesó vitte óviba a kicsit, és mert nem volt
normális.
Más.
Szerintem ez normális.
Hát ugye...
Hát ahogy az is normális, hogy hát nyilván a nagy családnak, hogyha már beszélnék a nagy család, hát nagyon fontos a feladatmegosztás. Tehát nálunk van, aki igen, a szemetet viszi ki, van, aki a mosogatót pakolja ki, van, aki a tesóra vigyáz, és van, aki egyébként kifejezetten szereti bepelenkázni.
Figyelj, ha kifejezetten szereti, az oké. Az, hogy csináljuk együtt a háztartást, ez tök evidens. De az, hogy kvázi szülő szerepbe kerülve feladata van, és az ő kötelessége tanulni a kicsivel, mondjuk a kamasznak a 8 évessel, ezek olyan az hosszú táv, tehát ezek olyan teher.
Meg nyilván nem mindegy, hogy most 10 percig vagy fél óráig bízod rá, vagy délután 3-tól este 7-ig neki kell vele lenni. Igen, jó.
Majd aztán növi a felelősség is. Tehát, hogy itt azért a testvérek között, tehát a sok testvér közötti, és hát tényleg hány ilyen történet van, ahol ebben meg is romlik a kapcsolat felnőtt korra a testvérek között, meg mondjuk a kicsi is egy idő után ezt már nehezen viseli, hogy anyáskodik fölötte a nővére mondjuk. Vagy...
De ez a hozzaviszi a suliból, vagy obiból, szerintem ez mondjuk a mi családunkban ez egy kihagyhatatlan dolog. Tehát, hogy a nagy testvér, mivel egy iskolába járnak, hogy evidensen a nagy testvér az, aki bevárja, és akkor haza kíséri, vagy éppen reggel együtt mennek suliba, hogy akkor nekem nem kell beszállni külön az autóba, és elvinni az iskoláig.
Hát ezt hanem, is gondolom változik, ez ahogy nyilván. Nőnek mind a ketten. Vagy
nyilván, meg nyilván családfüggő, tehát most én, tehát bármi, amit mondok, azt mindent úgy értsetek, hogy ezek nem ilyen 100%-ig kőbevésett evidenciák, hanem egy szempont, amire érdemes figyelni, hogy tényleg akkor, amikor már ugye több a gyerek, mint a felnőtt, akkor milyen felnőtt szerepeket osztunk a gyerekre, és van a destruktív parentifikáció, tehát amit itt mondok, hogy amikor ez egy teher a nagynak, amikor nem, tehát nem következik, hogy most a 6 éves gyerek viszi a 3 évest az óvodába, de hát mondom, hány ilyen történet van a korábbi időkről, hát amikor ezek
a családok voltak. Gyermek nélkül családmodell adásunkban ez egy konkrét statisztikai adat volt, hogy valaki azért nem vállal gyereket, mert egyébként volt egy vagy több kistestvére, akikre neki figyelni kellett, akiket gondoznia kellett gyakorlatilag pótszülőként, és ő már megélte ezt, és köszöni szépen, nem kér belőle. Tehát ez konkrétan
megtörténik. Na, köszönöm, ezzel megerősítettél. De igen. Hogy ebbe tényleg, tehát az, hogy mondjuk valakinek az egy, akkor mondom így, hogy ez egy trauma lesz, mert hogy rosszul, tehát hogy felnőttként rossz érzésekkel, nehéz érzésekkel gondol vissza a gyerekkorára, mert neki ott akkor ez volt a feladata, az nyilván egyénfüggő, meg egyéni, meg is most a te családodban ez lehet, hogy egy teljesen oké dolog, és az teljesen oké, nem lesz
mindenkinek ebből. Hát meg nem, meg azért nyilván figyelünk arra, hogy senkit nem terhelünk úgy, hogy,
na, tehát,
hogy
ez, ez a nyilván lényeg.
Meg az életkori sajátosságának megfelelő az, hogy az evőeszközöket a Miksa fiam szereti kipakolni a mosogatóba, és mindig ragaszkodik.
De az más téma.
De azért,
más.
Mert így megmutattuk neki, meg persze. Ilyen egyszer csak így szimpatikus lett, hogy nézd csak, amíg te ezt csinálod, én addig megcsinálom a kakaódat, vagy valami.
És de ez valahol már a felelősség.
De ez egy egygyerekes családnál is, ez természetes és evidens, hogy ahogy érik a gyerek, úgy kap az életkörnek megfelelő.
Meg imádnak közlekedni együtt a tesók. Tehát, hogy az van bennük, hogy szeretik megmutatni, hogy most már tőlünk függetlenül is tudnak közlekedni, és büszkék rá, és örülnek neki. És ez nekik is egy élmény.
Igen. Olvastam egy kutatást így ezzel kapcsolatban most, hogy itt készültem erre, hogy mitől függ az, hogy valaki több gyereket vállal le, és akkor ott így fejtegették ezt, hogy vajon az, hogy én is több gyerekes családból származom, akkor vajon nekem is lesz-e több gyerekem. De képzeljétek el, hogy nem ez az elsődleges
és erre én
szempont,
is például,
hanem igen, de nem ez a legerősebb korreláció, hanem a szülői, nagyszülői párkapcsolatoknak, a családnak a stabilitása. Tehát, hogyha valakinek a szülei meg a nagyszülei is ilyen kiegyensúlyozottabb, stabilabb kapcsolatban éltek, és mondjuk még persze nyilván számít az is, hogy van-e minta erre a sok gyerekességre, meg a vallás is számít, például azt is olvastam, de hogy mégis a legerősebb meg ez, hogy milyen a családnak a stabilitása. Tehát, hogy, és ez is tényleg megint az, hogy milyen volt nekem gyerekként, hogy én így jó érzésekkel gondolok erre vissza, és szeretném én is azt továbbadni a gyerekeimnek, hogy egy ilyen harmóniában, meg biztonságban élünk, és hogy
igen, nem hozták. Határozottan működik ez. Én ezért szeretnék.
Hát ezért is van nekem.
Pontosan ezért szeretnék, mert mindenki ledöbben azon, pláne itt 2024-ben a világnak ezen, hogy te hülye vagy, te nagyapa akarsz lenni. Hát már azt is szégyellik a 40-50 éves emberek, hogy nagykorú a gyerekük, hogy te Isten meg erről beszélsz, hogy nagyapa akarsz lenni. Én még nem értem, hogy ez mi a probléma.
Hát ezzel mondjuk én sem értem, hogy mi a probléma, de ez tényleg csak ilyen...
Igen, de van ez a törekvés, tudod, ez az örökké fiatalnak maradni, egy olyan háborúban, tudod, amit senki nem nyert, majd még soha, tudod, az életkorával küzdem, ott nem
az nyert. Az biztos.
És egyébként valóban így van, hogy nekem csodálatosan éltek mind a két oldalról nagyszüleim, tehát nagyon, nagyon jó példa. Ugyanaz én szüleim elváltak, mikor ilyen 15 és fél, majdnem 16 éves voltam, de azt megelőzően nekem az egész gyerekkorom kvázi egy ilyen álomszerű családban zajlott, és én pontosan a mai napig az a kép van előttem, hogy én ezt szeretném, hogy én annyira szeretném, hogy az én gyerekeim meg az unokáim úgy gondoljanak rám, hogy én gondolok a szüleimre és a nagyszüleimre. Hogy nekem az nagyon fontos kép.
Ilyen.
Igen.
Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes zárszónk lehet, úgyhogy szerintem le is kerekíthetjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a mai alkalommal, és hogy elmondtátok ezeket az értékes gondolataitokat.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen a meghívást.
Ezzel a beszélgetéssel a tervezett 12 családmodell végére értünk. A többi családtípust és az adásainkat elérhetitek a Partizán Podcast csatornáin. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
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 Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.